Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének harmadik fejezetében a hatodik verstől a következőképpen. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Urunk, hálásak vagyunk, hogy a Te szavad által szólsz hozzánk, szólítasz meg bennünket, és hálásak vagyunk azért, hogy a Te szavad által ismerhetünk meg Téged igazán. És a Te szavadból egy tükröt tartasz elénk, és abból megismerhetjük, hogy milyenek vagyunk mi valójában. És látjuk ezt a hatalmas szakadékot a Te szentséged és a mi szentségtelenségünk között, a Te bűntelen fennséged és a mi bűnös mi voltunk között. De köszönjük, drága Úr Jézus, hogy ezt az áthidalhatatlan ember számára áthidalhatatlan szakadékot Te áthidaltad, és lejöttél, ide hozzánk, közénk jöttél, ahogy énekeltük ebben a gyönyörű szép énekben, Te magadra vetted a mi szennyes ruhánkat, és odaadtad a tiédet, azt a fehér ruhát. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél minket, amilyenek nem voltunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai délelőttön így szeretnél megszólítani bennünket, tanítani, és szeretnéd, hogyha jobban és jobban megismernénk Téged, és közelebb kerülhetnénk hozzád. Urunk, légy közöttünk ígéreted szerint. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Isten harc terén él a hívő ember, és én ezen a mai délelőttön a misszióról szeretnék beszélni, annak gyakorlati kérdéseire keresve a választ, és az Isten ügyében, országában, Isten egyházában foglalatoskodók felelősségére az ige fényében szeretnék rámutatni. Egy gyülekezetnek az élete, illetve az abban folyó munka rendkívül összetett, nagyon egymásra épülnek dolgok, egymásra épülnek feladatok, szolgálatok, tulajdonképpen olyan, mint egy, ha élhetek ezzel a képpel, hajókötél. Gondolom, mindannyian látunk már hajókötelet közelről. Tudjuk, hogy a hajókötélnek a magas szakító szilárdsága éppen abban van, hogy sok kis apró kötélből van összesodorva, és ezért képes ez a kötél a kis átmérőjéhez képest több ezer, több tízezer tonnás hajókat is a parton tartani. Egy gyülekezetben folyó munka szakító szilárdsága is csak akkor magas, erős, hatékony, ha az a sok kis kötél a gyülekezet tagjai és munkatársai összefonódásából tevődik össze. Pál apostol egy olyan problémával küzd a korintusi gyülekezetben, amely ezt az erős, ennek az erős kötélnek a hatékonyságát, szakító szilárdságát próbálja kikezdeni. Ennek a résznek a címe a Szentírásban, hogy Isten munkatársai egy alapra építenek. És két nagyon fontos dolgot kell megemlítenem ahhoz, hogy a gyülekezetben folyó munka áldásos legyen. A Zsoltárjó is megfogalmazza ezt a 133. Zsoltárban. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Pál apostol észrevette, hogy előtérbe kerülnek emberi tényezők, és látja azt, hogy mennyire fontos erről tanítani a gyülekezeti tagokat. Nézzük a cím alapján, mire kell figyelnünk, illetve tanítson bennünket az Úr, hogy ne essünk abba a hibába, mint ahogy a korintusiak beleestek. Isten munkatársai egy alapra építenek. Először a mondat második felével kell kezdenem, hogy megérthessük az első felét. Egy alap. Pál építési és mezőgazdasági képet használ ebben a részben, és tudjuk, hogy amikor az ember egy házat, egy épületet épít, minden azon áll vagy bukik, hogy milyen alapja van. Ez az imaház, amiben most itt együtt lehetünk, ez néhány évvel ezelőtt épült, és minden egyes fázisánál az építkezés, minden egyes fázisánál itt voltam, nem én voltam a műszaki ellenőr, de hát ha lehet így fogalmazni, sokkal jobban magaménak éreztem, mint a műszaki ellenőr, és elég behatóan próbáltam betekintést nyerni minden egyes munka fázisba, és hát nyilván az ember naív, nem is ilyen szakterületen végeztem a középiskolai tanulmányaimat, és emlékszem, amikor az árkokat ásták, több mint egy 50-es alapokat ástak itt ilyen kis markológéppel, és hát akkor gondolkodtam azon, hogy hát ez nem egy hatalmas nagy panelépület, nem magas ház, hanem hát tulajdonképpen ez egy kisebb imaház, miért kell ilyen mély alapot ásni? És hát nagyon érdekes, hogy egy hívő ember volt a brigád vezető, és pont ott volt a műszaki ellenőr, és hát beszélgetünk arról, hogy hát kellene spórolni, mert mennyi beton, mennyi vas, mennyi anyag kell ebbe a 150 centi, 160 centiméter mély alapba, nem lehetne egy kicsit kevesebb földet kitermelni és kisebb alapot ásni. És akkor rám nézett ez a hívő brigád vezető, rám nézett a műszaki ellenőr, és akkor azt mondják, hogy na de tisztelendő úr, hát tudja, hogy minden az alapon áll vagy bukik. És akkor ez megértette velem azt, hogy tényleg erről van szó. És meg tudom mutatni az épületnek azon pontjait, ahol nagyon komoly vasbeton szerkezet van, és tudom, hogy oda sokkal több betont nyomtak a tégla mellé, és tényleg azt tanította velem Isten meg, hogy minden az alapon áll vagy bukik. És hogyha nincsen jó alap, akkor minden elbukik. Nem véletlen használja Jézus ezt a képet, amikor azt mondja, hogy a bölcs ember az a kősziklára építi a házat, a bolond ember pedig a homokra, a fövenyre építi. Mert minden az alapon áll vagy bukik. És tudják, kedves testvérek, hogy ezért lesz biztos alap, ezért lesz stabil alap ez az épület. Tudjátok, kedves testvérek, és úgy gondolom, hogy gyülekezeteink, egyházunk ezt a stabilitást veszítette el. És erről őszintén kell beszélni. Kell beszélni, és nyilván én most a magam gyülekezetéről, magam egyházáról beszélek, de azt látom, hogy minthogyha nem az lenne az alap, amiről Jézus beszél. Minthogyha ilyen szélingatlan átszálként különböző ideológiáknak, államhatalmaknak, és lehetne sorolni, szeretnénk megfelelni, mint hogyha szeretnénk kiszolgálni a divatot, a korszellemet, és azt látjuk, hogy levettük a tekintetünket Jézusról. Felhigult az egyház, felhigult a tanítás, felhigult a lelkészek, a vezetők élete. És éppen tegnap erről beszéltem az ifjúsági órán, a Jelenések könyve magyarázata kapcsán, hogy a sátán nem eltörölni akarja a kereszténységet, mert tudja, hogy azt nem fogja tudni, hanem felhigítani. És neki ez a célja, hogy felhigítsa a kereszténységet, felhigítsa a lelkipásztorok életét, felhigítsa a gyülekezetnek az életét. Éppen a Philadelphia-i gyülekezet kapcsán beszéltem erről tegnap. Hogy ő tudja a korlátait, és ő nem eltörölni, hanem felhigítani szeretné, és ezért mindent megtesz. Hogy felhigítsa azt az alapot, felhigítsa azt a stabilitást. Nem kell azt annyira komolyan venni. Hányszor mondták a családomban? Nem kell azt annyira komolyan venni. Majd kinövi. És hálát adok az Úrnak, hogy 21 éve vele járhatok, vele élhetek, nem nőttem ki, és nem is akarom kinőni. És hálás vagyok azért, hogy erre az alapra építhetem én is az életemet. És azt látjuk, hogy felhigítja a sátán. Felhigítja. És a korintusi gyülekben is ezért dolgozott, hogy felhigítsa, hogy emberekre tekintsenek ott a gyülekezeti tagok. És akkor lesz gyülekezeteinkben, egyházunkban újra egy alap, ha hisszük, hogy Krisztus kereszthalála hozta el számunkra a bűnbocsánatot, az ő vére képes teljesen tisztára mosni életünket, mert ő értem, helyettem és miattam halt meg, hogy ő örök életet akar adni, és ki szeretne emelni a kárhozatból, és a Szentírás alapján az, aki nem adta át az életét, a Szentlélektől nem született újjá, azaz Isten szent lelke nem vette lakozást az ő szívében, életében, és ennek nincsenek látható gyümölcsei, jelei az életében, az a kárhozat felé tart. Nem olyan régen, ugye esperesként is szolgálhatok ebben az egyház megyében, és hát látom a lelkészeinknek a lelki életét, és igyekszem megjelenni ilyen, kicsit ilyen Mátyás király szerűen egy-egy gyülekezetben, éppen nem olyan régen egy gyülekezetben jelentem meg így. És úgy döbbenetes volt, drága testvérek, hogy egy evangélikus lelkész tollából származik az a mondat, hogy nincs kárhozat. Nincs kárhozat. Hogy tulajdonképpen mindenki üdvözülni fog. Ismerjük, ez már nem egy új keletű dolog, hiszen Origenész is, mint egyházatja, eljutott idáig, hogy Isten annyira kegyelmes, Isten olyan szerető Isten, hogy még a sátán is üdvözülni fog. Ezt mondta Origenész. És nincs kárhozat. Hát akkor, ha nincs kárhozat, akkor hiába való volt Jézusnak a kereszthalála. Mondjuk ki őszintén. Tehát ezzel egy olyan dominó elvet indítok el, hogy akkor bukta minden. Akkor fölösleges Jézusról beszél, ha nincs kárhozat, akkor mindenki oda tart a mennybe. Itt van az, amikor nincsen alap, nincsen az a krisztusi alap, és nem erre helyezzük az életünket, a tanítást, és lehetne sorolni. És tudjátok, kedves testvérek, olyan jó volt számomra újra elolvasni ma reggel, amikor készültem a Galatákhoz írott levél 5. fejezetéből azt, hogy mi ennek az alapnak a jelei, ennek az alapnak a gyümölcse. És a lélek gyümölcse, idézem Pál apostolt, sokan ismerik, de azért jó újra és újra olvasni, hallani. A lélek gyümölcse a szeretet, öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. De azt is felismerhetjük, hogy mi a testi gondolkodásnak a gyümölcse. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Kemény szavak ezek, de Isten munkatársainak egy alapon kell legyenek, mint a jól megépített épület különben összedől. Értjük, kedves testvérek, hogy ezek a dolgok nagyon komoly kérdések. Mert gyülekezeteink élete múlik azon, ha nem egy alapra építkezik, ha hiteltelenné válik az Isten ügye. És tudjátok, hogy hányan hiteltelenítik az Isten ügyét? Éppen ezek miatt. Mert ennyire emberien gondolkodnak, és nem erre a Krisztusra helyezik az életüket és a tanításukat. És vegyük nagyon komolyan mind a bűnbocsánatot, az örök élet bizonyosságát, mind pedig azt, hogy az Úr nagyon alaposan meg fogja vizsgálni keresztény emberként végzett napi szolgálatunkat. Isten mindennél jobban szívén viseli az épületet, Isten épületét, az ő egyházát, az egyháza sorsát. Higgyétek el, sokkal fontosabb Istennek az ő ügye, mint a miénk, mint a mi számunkra. Sokkal fontosabb. A gyülekezet nem a lelkészé, A gyülekezet nem a presbitereké, nem a gyülekezeti tagoké, hanem az Istené. És sokszor tapasztalom azt, hogy emberek próbálják maguk köré építeni a gyülekezetet, magukhoz terelni. Sokszor tapasztalom azt, hogy lelkipásztorok presztízsként tekintenek szolgálatokra, maga köré gyűjtve a nyájat, és ott nem lesz stabil a gyülekezet. Ott, ahol nem Krisztus van középpontban, ott nem lesz stabil a gyülekezet. Ott szét fog hullani. És látjuk, hogy a történelem folyamán hányszor hullott szét. Hányszor. És azt is látjuk, hogy nem rajtunk múlik az Isten egyháza. Még milyen jó, hogy nem rajtunk múlik. Ha rajtam múlt volna, már rég bezártuk volna. Hanem az Istené. Az Istené az egyház, Istené a gyülekezet, és minden az övé. Minden. És az ő szent lelke lakozik az egyházban, annak minden egyes gyülekezetében. Nem meglepő hát, ha megrontja azt, aki a tőle kapott tehetségét, talentumait arra használja, hogy a gyülekezetéből kiszívja az életet, hogy lerontsa Isten templomát hiteltelen beszédével, életével, magatartásával. És az az ember, az a gyülekezet, akinek az alapja Jézus Krisztus, követhet el hibákat, követhet el bűnöket, mulasztásokat, mert nem tökéletes, de alapvetően Jézus az életének az irányítója, vezetője, meghatározója, ha lehet így fogalmazni, mozgatórugója. És ennek van és kell lenni egy gyümölcsnek. Amit az imént felolvastam a Galata levélből, annak valóságnak kell lenni. Valóságnak kell lenni a szeretetnek, az örömnek, a békességnek, a türelemnek, a szívességnek, a jóságnak, a hűségnek, a szelídségnek, az önmegtartóztatásnak. Olyan jó volt tegnap a Philadelphia gyülekezet kapcsán arra rádöbbenni, hogy a philadelphiai gyülekezetről nem mond panaszt Jézus. Nem mond panaszt. Sőt, ennek a gyülekezetnek mondja egyedül, hogy megtudják, hogy én szeretlek téged. És Jézus azért nem mond panaszt, mert látja, hogy a philadelphiai gyülekezet szereti egymást. Ott szeretik az emberek egymást. És milyen jó ezt látni, hogy ahol a léleknek valóban gyümölcse van, kézzel fogható jele van annak, hogy szeretik egymást a gyülekezeti tagok. És milyen ékes ellentétje a korintusi gyülekezet, ahol pártoskodás van, irítség van, féltékenység, és aztán ebből a pártoskodásból fakad az, hogy te ezé vagy, én ezé vagyok, amazé. Milyen szomorú ezt látni. Milyen szomorú látni azt, hogy a sátán éket tud verni a gyülekezetbe. Éket tud verni. És nem el akarja törölni, mert tudja, hogy nem tudja, mert tudja, hogy a gyülekezet is az Istené. De milyen szomorú, amikor látjuk azt, hogy felhígítja a sátán a gyülekezeteinket, az egyházunkat. Igen, kedves testvérek, milyen csodálatos dolog, amikor valóságos jelei vannak az Isten munkájának. Valóságos jelei, hogy van megbocsátás, hogy van lemondás, hogy van törvényesség és nem törvényeskedés. Nagy különbség. Érezzük mi magyarok a különbséget, amikor van törvény, van rend egy gyülekezetben, fegyelem. És amikor van törvényeskedés, az is szétbombázza a gyülekezetet. Szétbombázza. Van törvényesség, amikor nem manipulálnak a számokkal, keresik a kiskapukat, számítgatnak, spekulálnak, hanem az Isten akaratát keresik. Egy gyülekezet az Isten akaratát kell, hogy keresse mindenben. Mindenben. És ez kell, hogy meghatározza a gyülekezet életét, és ezért lesz stabil a gyülekezet, ezért lesz stabil a lelkész, a presbiterek, a képviselő testületi tagok és a hívek élete, mert Jézusra épít. És misszióról csak akkor beszélhetünk, ha a misszió előfeltétele megvan. Egyedül az életrendezett ember tud hitelesen életrendezésről és az életrendezőről beszélni. És a következőkben néhány típusról szeretnék beszélni. Ott lehet Isten munkatársairól beszélni, ahol tehát egy az alap, és ez a kiindulási pont, és mindent ahhoz igazítanak. A korintusi gyülekezetben levették a hívek a tekintetüket Istenről, és az emberekre néztek. Ki Pálé, ki apostoló, ki Péteré mondták. Pál egy csodálatos képpel igyekszik ezt a problémát kezelni. A mezőgazdaságból hoz egy példát. Ezen a környéken sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, és már én is 10. éve kezdem itt a szolgálatomat, kezdek egészen bele tanulni a mezőgazdasági szakmába, és kezdem egészen a gyülekezet életét a mezőgazdasághoz igazítani, mert hát ezt ki kell mondani, hogy sokszor ehhez kell igazodnunk. És olyan szép képet használ itt Pál apostol, az alázatos ember, amiből egyre kevesebb van egyébként, tudja, hogy minden fázisa, a növény, a gyümölcs, a gabonafélék termesztésének elengedhetetlen. Minden fázisa. Erre mondja Pál, hogy valaki ültet, valaki öntöz, mindenkinek más a feladata. Az a probléma, ha valaki úgy gondolja, például egy gyülekezetben, hogy mindent neki kell csinálnia, mert minden, amit ő csinál, csak az a jó. Hát ez a mindent ő tud típus. Az ilyen szemlélet szét tud verni egy közösséget. Aztán a másik veszély, amikor valaki, és ebből már több van, amikor valaki minden áron segíti odaengedni a másikat a munkához. Csak nehogy akadálya legyek annak, hogy a másik tegyen valamit. Ez az úgynevezett odaengedő típus. Na, ilyenből is sok van a gyülekezetben. Aztán van olyan ember, aki osztja az észt, mindig mindent megmond, hogy mikor mit kell csinálni, de amikor ténylegesen tenni kell, akkor már nincsen ott. Ez az úgynevezett, na, fogjuk meg és vigyétek típus. Aztán az ilyen típusú ember mondja a legtöbb kritikát, mit, hogyan kéne tenni, na, ilyenből aztán még több van a gyülekezetben. Ez a sok okos. Mit kell tenni? És ezek a tett nélküli kritizáló típusok. A legrosszabb, amikor ezeknek a keveréke jelenik meg a gyülekezetben, amikor minden tud elméletben, mit, hogyan kell csinálni, megmondja a tutit, ő az ész, nagy pofával kiosztja a gyülekezetet, a lelkészeket, a híveket, egyébként pedig mindenki hülye, hozzá nem értő, körülötte forog minden, de ha rajta múlna a gyülekezet, akkor már rég elsorvadt volna, ő pedig eliszkolt volna. Ez az úgynevezett öntelt szaki. Pál teljesen másról beszél, más lelkülettel végzi a feladatát, és hangolja össze a munkatársakat. Mindenkinek a munkája elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, de megmarad abban az alázatos hozzáállásban, hogy a maga feladatát elvégezze, de minden Istenen múlik, mert a növekedést ő adja. Ezt ma elfelejtették a mezőgazdaságban is, hogy minden Istentől függ, minden. Én bevallom őszintén, hogy annyira szeretem a teremtett világot, és annyira szeretem a mikro-makro világot, és mindig úgy elcsodálkozom, hogy olyan nagyképűen, most bocsánat a kifejezésért, a nagyképűen elvetjük itt a magot, és milyen csodálatos, hogy a mag azt tudja, hogy fölfelé a szárat, lefelé a gyökeret kell ereszteni. Pedig hányra veti a magot az ember? És milyen csodálatos, hogy tudja? Tudja, hogy a termést fölfelé kell hozni. Hát milyen durva lenne, nem, hogyha elvetnék itt a napraforgó magot, és aztán a napraforgónak a szép fej az lent a föld alatt nyílna ki. Nyilván nem lehet képtelenség. De milyen csodálatos, hogy Isten ennyire ebbe a kis magba belehelyezte ezt a sok információt. Mert minden Istentől függ, higgyék el, higgyétek el, minden Istentől függ. És a gyülekezeti munka is így tevődik össze, hogy ami az én feladatom, azt hűségesen végezzem el. Lehet aprónak tűnik, de végezzem el. Pál itt azt írja, hogy én ültettem, Apollós öntözte. Nem jó, ha az egyik odaülteti a magot, ahol a másik nem tud vizet adni neki, és az öntöző sem ér el sok eredményt, ha mindenüvé löcsol, csak oda nem, ahová magot vetették. Ezért fontos az egység, a harmónia, az összhang. Hogy Isten munkatársai ne kioltsák egymás munkáját, hanem összehangoltan végezzék, kire-kire Isten mit bízott. Lehet, hogy apróbb, lehet, hogy nagyobb, de Isten a megbízó, és ez a fontos. Hogy Isten téged mivel bíz meg? Oda, ahová helyezett, ahová állított. Mivel bíz meg Isten? És te azt hűségesen végezd. Lehet, hogy valakinek apró, kevésbé látványos, Lehet, hogy valakinek nagy és látványos, nem ez számít. Nem ez számít. Ne értsék fél a gyülekezeti tagok, nem fényezni akarom magamat, hanem egyszerűen csak a magam életéből egy példát hozva. Én igyekezem a gyülekezet életében minden területen kivenni a részemet, a szolgálatomat. Emlékszem, amikor itt volt egy 5 köbméteres szennyvíz tartályunk, és elromlott az átemelő szivattyúnk, akkor le kellett mennem, és ott a fekáliában kutakodnom, és aztán kiemelni az átemelő szivattyút, és aztán megtisztítani, elvinni, becserélni, utána újra bekötni. És nem volt degradáló munka, hogy lelkipásztorként a fekáliában másoknak elnézést, nem akarom olyan vulgárissá tenni az igehirdetés, de a fekáliában ott matatni. És talán aztán a következő nap jöttem, a Szentírást fogva a kezemben, és hirdettem az igét. Ez nem degradáló. Szomorú az, hogyha az Isten népe, az Isten nyája degradálónak tekint különböző szolgálatokat. És ez azért szolgálat, mert vannak, akik azt mondják, hogy nem szolgálat. Ez azért szolgálat, mert hogyha jönnek a gyülekezeti tagok, és használják éppen az illemhelyiséget, akkor minden gördülékenyen megy. Minden. És oda tud figyelni az Isten igéjére, tudja hallgatni, itt tud lenni. Ez is szolgálat. És szomorú, hogyha vannak, akik különbséget tesznek szolgálat és szolgálat között. Igen, kedves testvérek, mindegy, hogy látványos vagy kevésbé látványos, nem ez a fontos, hanem az, hogy kit, mivel bíz meg a megbízó. Én emlékszem, hogy egy másik példát hozzak a magam életéből. Emlékszem, hogy 1995-96 körül, amikor tanultam zongorázni, akkor az én lelkészem Győr János Sámuel egy oratóriumban adott egy nagyon-nagyon apró, de fontos feladatot. 2 hangot kellett leütnöm az egész oratóriumban. 2 darab hangot kellett leütnöm a megfelelő ütemben. És bevallom őszintén, hogy nekem ez nagyon-nagyon rosszul esett. Hát egy oratórium az másfél órás, és nekem azt a 2 hangot a másfél órában azt le kellett ütnöm. Ott ültem végig, mindenki látta, a közönség, a gyülekezet látta, hogy hát ott ül, nem látja, hogy a kezem mozgott volna, egyszerűen csak figyeltem. És olyan degradálónak éreztem, hogy azért a 2 hangért ott kell ülnöm másfél órán keresztül. És persze, eltévesztettem mind a hangot, mind az ütemet. És akkor döbbentem rá, hogy nem a hangok mennyisége a fontos, hanem hogy a megfelelő időben a megfelelő hangot a legjobb tudásom szerint üssem le alázatos szívvel. Emlékeim szerint Johann Sebastian Bachról jegyezték föl, hogy valaki egyszer odament Bachhoz, és hát mondta azt, hogy lehet egyszerűen valaki ennyire virtuóz, hogy ilyen nehéz technikákat hogyan tud elsajátítani. És akkor Bach állítólag a maga szerénységével, alázatos szívével annyit mondott, hogy nem nehéz orgonálni, nem nehéz zongorázni, csak a megfelelő időben a megfelelő hangot kell leütni. És így van, drága testvérek, hogy az Isten népe a megfelelő időben, amikor Isten hív, amikor Isten küld, akkor elmenni. Ahogy Fülöp is a megfelelő időben, a megfelelő helyen ott volt. Elnézést kérek a kifejezésért, de nem 2 pofára mondta ott azt, hogy jöld, mit kell ide menni a kietlen útra, hanem engedelmeskedett. Uram, te ide küldesz a kietlen útra, megvan annak az oka. A megfelelő helyen, a megfelelő időben. És ezt egyedül Istentől lehet elkérni, hogy hol a megfelelő idő, és hol a megfelelő hely. És sokszor esem abba a bűnbe, amikor fölcserélem, hogy mikor kellene szólni, és mikor kellene hallgatni. Hát annál rosszabb nincsen, drága testvérek. Amikor tudnom kellene hallgatni, és 2 pofára mondom, és amikor hallgatok, és 2 pofára kellene mondanom az evangéliumot. Nincsen rettenetesebb dolog annál, innen jön a testvérek, elnézést, hogy untatom a kedves testvéreket, de innen jön az a csodálatos magyar szavunk, az idétlen szó. Ezt etimológiailag nézve, az idétlen szó az időtlen szóból van. Mert nem tudja, hogy mikor mit kell tenni, és ettől lesz idétlen. Hogy időtlen. És jaj annak az egyháznak, jaj annak a gyülekezetnek, jaj annak a Krisztust szolgáló hívőnek, aki idétlen, aki időtlen. Mert nem tudja, hogy mikor, mit, hogyan kell tenni, mert nem az Úrra néz. És ebben az óriási feladatban Isten számára minden munkatárs nagyon fontos. Minden hang, minden ütem, minden idő. Minden. Nem kell ahhoz presbiternek, nem kell ahhoz lelkipásztornak lenni, hanem Isten munkatársaként lehet végezni a ránk bízottakat. És egy a fontos, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely egyedül Jézus Krisztus. És csak így épülhet fel egy közösség, csak így működhet jól egy közösség, ha egy a kiinduló pont. És ha ez a bizalom, ez a hit ott van az életünkben Isten felé, akkor Isten fel szeretne építeni egy jól működő gyülekezetet, egy gyülekezeti közösséget, felekezeteken kívül, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. Egy gyülekezet csak úgy tud jól működni, ha jó kapcsolata van az embereknek az Istennel. Ez olyan, mint egy bicikli kerék, és ezzel szeretném befejezni, drága testvérek, a tengely küllő kapcsolata. Ha laza a küllő, mi lesz a kerékkel? 8-as lesz benne, azaz nem fog jól működni. És ilyen az ember egy közösségben. Ha nem jó a kapcsolata a tengellyel, itt nagy tével írtam magamnak, a tengellyel, akkor 8-as lesz benne. De ha mindegyik küllőnek elég szoros a kapcsolata a tengellyel, akkor jól fog gurulni. Akkor jól fog. Az elején kérdeztem, hogyan épülhet fel, hogyan működhet jól egy egészséges közösség? Hogyan válhat a gyülekezet egy igazán jól működő közösséggé? A legfontosabb, hogy a tengellyel, ami meghatározza a működését, jó, szoros legyen a kapcsolat. Az ember vágyjon arra, hogy közösségbe jöjjön. Az ember nem csak akkor vesz levegőt, amikor szüksége van rá, nem azt mondja, hogy most nincsen időm, majd 4 óra múlva veszek levegőt, szüksége van a levegőre. És fontos, hogy az ember érezze, szüksége van a gyülekezetre, a közösségre, Isten igéjére. És csak így épülhet fel egy közösség. Drága testvérek, akkor működhet egészségesen egy gyülekezet, ha Isten a mozgató rugó. Mert fontos, hogy a tengellyel szoros kapcsolatban legyenek a küllők. Ti is, meg én is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy lehet kapcsolatunk veled, hogy te mindent megtettél azért, hogy ehhez a tengelyhez kötődjön a mi életünk. És köszönjük, hogy így szólítottál meg bennünket, hívtál el, adtál szolgálatot, kinek-kinek milyen szolgálatot, kinek-kinek milyen közösségben, gyülekezetben. De Urunk, egyetlen egy dolgot nem szeretnénk elfeledni, és mindig a magunk szem előtt tartani, hogy mi szeretnénk a tengelyjel egészen szoros kapcsolatban lenni. Mert te vagy az, aki meghatározod egy gyülekezetnek az életét, gurulását, hogy ennél a képnél maradjak. És te vagy az, aki igazán egyenes úton tudsz bennünket vinni. Urunk, kérünk, hogy így tudjunk rád tekinteni, és így tudjunk a szolgálatokat is elkérni tőled.